Értelmiségiek Szövetségének 11. kongresszusa szeptember 16-án a parlamentben. A nap folyamán előadásokat hallhatnak a kongresszus meghívott vendégeitől. A következő percekben Fabin Tamás evangélikus püspök előadását hallják.
Most pedig szeretettel fölkérem Fabin Tamás urat, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökét, Európa mítosz vagy álom című előadása megtartására.
Elnök úr, igen tisztelt jelenlevők, szeretett testvérek a Jézus Krisztusban! Köszönöm én is a lehetőséget, hogy itt szólhatok önök előtt a mai kongresszuson, és folytathatom szinte püspök testvérem gondolatait, ha úgy tetszik, a kisebb testvérként az evangélikus egyházat is képviselve. Európa mítosz vagy álom? Egy mítoszt, utána pedig egy álmot szeretnék Európával kapcsolatban felidézni. A görög mitológiában Zeus beleszeret a tenger partján sétálgató főníciai királylányba, Európéba, és fehér bika alakjában elmegy érte, szarvai közé kapja őt. A tengeren át magával ragadja a Kréta szigetére, ahol erőszak keretében magáévá teszi. Európénak három gyermeke született Zeustól, és ez a mítosz, még kimondani is borzasztó volt ezeket a mondatokat, ez a mítosz erőszakot, kényszert és ármányt sugall. Magunk előtt látjuk a bika vadságát, azonosulunk a tengeren való hányattatásnak a gyötrelmeivel, és nem utolsó sorban átéljük azt a szégyent, amelyet Európénak el kell szenvednie. Ez a mítosz, amely a mitológiában Európa születésével kapcsolatos, Európa elrablásával kapcsolatos. A másik ugyancsak egy Ázsiában, Kis-Ázsiában játszódó történet, immár egy álom. Az apostolok cselekedetéről szóló könyv szerint Troászban váratlanul egy macedón férfi jelenik meg álmában Pál apostolnak, Szent Pálnak, ilyen szavak kíséretében: jöjj át, légy segítségünkre. Apostolok cselekedetei 16. rész 9. vers. Ez a jelenet nem más, mint a pogány Európa segélyhívása a kereszténységhez. És Pál, erről szól az egész fejezet és a könyv folytatása, Pál meghallja a pogány Európának ezt a sikolyát, hogy jöjj át és ilyen segítségünkre, átmegy Ázsiából Európába, vagy átjön, és vele együtt megérkezik Európába az evangélium, a Jézusról szóló jó hír, és a Szentlélek, mint egy életet lehel a haldokló görög-római világba. Tegyük egymás mellé akkor ezt a mítoszt és ezt az álmot, és döntsük el, hogy melyiket szeretnénk megvalósítani. A baj az, hogy idővel ez az álom ismét elhalványul, és mintha a mítosz törne magának újra és újra utat. Az önfeláldozást felváltotta az önmegvalósítás vágya, a szelídséget az erőszak, a szegénységet a gazdagság, a szeretetet pedig a gyűlölet. Az elmúlt két évezred során többször megtörtént, hogy Európa vagy annak egy része nem az álom, a pálapostoli álom, hanem inkább a mítosz jegyében akart élni, és újra a pogányságot választotta vagy választja. Ferenc pápa egy nagyívű beszédében néhány évvel ezelőtt nagymama Európáról beszélt. Az általános fáradtság és előregedés érzékelhető Európában. Ez a nagymama értelemszerűen már nem termékeny, és nem is elég élénk. Persze vannak nagyon élénk nagymamák is a jelenlevő között is. De a nagymama Európa csak az egyik, amit mondhatunk. Beszélhetünk egy jól lakott Európáról. Egy jól lakott, elhízott, kényelmes, lomha Európáról, amely félti az önző módon félti az életmódját, azokat a sikereket, eredményeket, amelyeket eddig elért, és a bőség habzsolásától a maga önzésében és jól lakottságában nem tud elszakadni. A nagy eszmények, amelyek Európát megihlették, elvesztették vonzerejüket, helyébe az intézmények bürokratikus ügyintézése lépett, és ennek következtében a nagymama Európa és a jól lakott Európa mellett harmadikként egy enervált Európáról is szólhatunk. Az európai kereszténység nem igazán őrzi a jézusi radikalitást, a gazdag országok gazdag egyházai mintha szégyelnék a keresztet, és általában a hagyományos, biblikus keresztény értékeket. Sokfelé azt hangoztatják, és önkritikusan meg kell mondani, hogy ebben az észak-európai protestáns hátterű államok sajnos élen járnak, azt hangoztatják, a nagykorú embert nem szabad misszionálni, a misszió, a térítés már idejét múlt fogalmak, egyáltalán Jézus Krisztusról beszélni a modern társadalomban már nem annyira illő. Kínosan ügyelnek arra, hogy keresztény jelképek nyilvános használata ne sértse más vallásúak vagy nem hívők érzékenységét. Ezért találkozunk olyan bizarr példákkal, hogy a hívők leteszik régi és megszentelt jelképeiket, a kereszt lekerül a falról, sőt adott esetben a templomok tornyáról, és egy-egy város főterén karácsonykor nem ajánlatos karácsonyfát állítani. Nem boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk egymásnak, hanem season's greetinget. A vallási semlegesség erőltetése egyrészt arctalanná tesz, másrészt az európai gyökerektől való elszakadás segíti elő. Hadd hozzak röviden két példát Európa önfeladására. Az egyik egy tegnap előtti, vagy talán háromnapos példa a futball világából. Az Európa Ligában szereplő portugál csapat európai játékos nélkül futott ki a pályára a Salzburg ellen. A 11 nyilván derék férfiú között volt 4 brazil, 2 kolumbiai, 1 urugvai, 1 perui, 1 venezuelai, 1 gánai és 1 elefántcsontparti játékos. Az Európa Ligában, egy európai csapatban nem volt európai játékos. Pontosítok, az 57. percben becserélték Kikót, és ezzel legalább egy portugál került a csapatba, feketék között egy európai. A lelátó sarkában aztán látni félek egy embert, aki így szól, jöjj, légy segítségünkre. Igen, én úgy képzelem ezt a meccset, hogy valahol a lelátó sarkában, mint egykor a macedón férfiú, azt mondja valaki, jöjj, siess segítségünkre. A másik egy jobban ismert példa, egy bolthálózat, amelyet most nem népszerűsítenék, eltüntette az ortodox templomok keresztjeit Santorini látképéről a görög hetet hirdető szórólapon. Arra emlékeztetett engem, amikor valamikor a 80-as évek elején bementem egy népművészeti boltba, és kérdeztem, hogy lehet-e itt keresztet kapni. Meg akartam ajándékozni egy professzoromat. Az eladó büszke tudattal, öntudattal kihúzta magát, és azt mondja, mi itt nem árusítunk klerikális beállítottságú tárgyakat. Azt hiszem, kicsit olyasmi ez a szomorú példa az üzletház láncolattal, mint amit a 80-as években láthattunk, hogy Romániában olyan WC-papírok bukkantak föl, talán többen ismerik, mert fényképen láthattuk ezt, amelyen egy-egy bibliai mondat halványan szerepelt, mert a Nyugat-Európából Romániába küldött biblia szállítmányokat a Ceausescu rendszer keretében egyszerűen bedarálták, és azokból WC-papírt készítettek. Ennek a mai bolthálózatnak a központjában is, a hátsó lépcsőházban legalábbis, én látni és hallani vélek egy embert, aki ezt mondja, jöjj, siess segítségünkre. Ám, kedves jelenlevők, mielőtt csak a távoliak helyzetén és érzéketlenségén köszörülnénk a nyelvünket, kérdezzük meg önmagunkat. Nem vagyunk-e sokszor mi is távolodóban a kereszttől és a kereszténységtől általában? Ma azok hullatnak Magyarországon is krokodil könnyeket a keresztény Európáért, akik talán be sem teszik lábukat a templomba, legfeljebb csak formálisan kereszteltetik meg gyermekeiket, akik korán sem aszerint a házassági elvárás szerint élnek, amit előbb szóló püspöktestvérem megfogalmazott, és általában fütyülnek Jézus tanítására. Gyakran azt érzem, hogy ma is nem az álom, hanem a mítosz világában egyfajta új pogánykorban élünk. Az emberek pedig könnyen manipulálhatók, az indulatokat könnyen egy bizonyos csoport ellen lehet fordítani, könnyen bűnbak lesz a romából, aki úgymond nem akar dolgozni, de a menekültből is, aki elveszi a munkánkat és hagyományainkat. Magyarországi települések útkereszteződésében is ezért látni és hallani vélek valakit, aki ezt mondja, jöjj, siess segítségünkre. A magyarságra és a kereszténységre is leselkednek veszélyek nap mint nap. Vad új pogányság formájában ős magyar vallás, Jézus a pártus herceg és hasonló borzalmak keretében, de van egyfajta domestikált új pogányság is, amely a kereszténységből száműzi a jézusi megbocsátás, az irgalom és ellenség szeretet tanítását, és általában a szeretet radikalitását, közben pedig a vallást olcsó moralizmussá, vagy a politikát kiszolgáló tényezővé teszi. A magunk csomagoló papírjáról is olykor leretusáljuk a keresztet, és úgy beszélünk kereszténységről, hogy a keresztet, Krisztus keresztjét nem vállaljuk. Luther, hogy őt is idézzem Calvin után, és még fogom is, ha megengedik, megkülönbözteti a teológia glóriét, a dicsőség teológiáját, a teológia crucistól, a kereszt teológiájától. Minden egyháznak, a magam egyházának is választani kell, aközött, hogy a dicsőség, a pompa, a fényűzés keretei között él, vagy pedig vállalja a lemondást, a keresztet, a megaláztatást, a meg nem értést, a csúfolódást, úgy, ahogyan a legelső Krisztus ábrázolás egyfajta graffiti volt Rómában, egy falfirka, egy szamár fejű Krisztus. Ott volt a fölirat mellette, Anaxamenész imádja a maga Istenét. Azt sugalta a pogány, a büszke pogány világ, ez a rajza, hogy szamár az, akit megfeszítettek, szamarak azok, akik egy megfeszített Krisztust követnek. Döntenünk kell a dicsőség teológiája és a kereszt teológiája között. Amikor a gyengék felkarolásáról, szolidaritásról és önzetlenségről beszélünk, akkor egyértelműen az utóbbi mellett döntünk. Kedves jelenlevők, ha helyes a meglátásom, és Európa mind keleti, mind nyugati felében elszakadóban van a jézusi tanítás radikalitásától, vagy már el is szakadt attól, akkor alig, hanem érvényes a megállapításom, szükség van újra az egykori álomban megfogalmazott segélykérés meghallására, siess segítségünkre. És a második, rövidebb részben előadásomban arról szeretnék szólni, hogy mit jelent magyarságunkat keresztényként megélni. Az első pontban arról igyekeztem szólni, hogy magyarságunkat Európában hogy éljük meg. A második, mit jelent, hogy magyarságunkat keresztényként, hogy ezenből én hadd beszéljek erről, evangélikusként hogyan élem meg. Néhány hét múlva, október 31-e, az egész egyház ünnepe lesz. Nem csak az evangélikusoké, vagy reformátusoké, hanem a katolikusoké is, már csak azért is, mert egy évvel korábban, 2016. október 31-én Ferenc pápa mintegy nevére vette a reformációt, amikor Lundban együtt volt a Luteránus Világszövetség vezetőivel, magam is ott lehettem, és együtt emlékeztünk erre az 500 évvel ezelőtti hitújításra. És azóta a reformáció nem a szakadásról szól, nem a hitvitákról szól, hanem az egység kereséséről és egyházaink közös megújulásáról. Ezért hangsúlyozni szeretném, hogy amikor Luther Márton azokat a híres tézéseit Wittenbergben napvilágra hozta, kiszögezte azokat a wittenbergi vártemplom kapujára, akkor az első tézis meghatározó volt az ő számára, amely pedig így hangzik, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy térjetek meg, akkor azt akarta, hogy az egyház egész élete megtérés legyen. Az egyház megtérése nélkül nincsen hiteles szolgálatunk, és kereszténységünket naponkénti megtéréssel tudjuk megélni, és akkor leszünk magyarabb magyarok, hogyha a kereszténység is igazán érvényesül a mi életünkben. Luther ezzel kezdte, aztán később beszél a keresztény ember szabadságáról egy fontos iratában, amely két, ma így mondanánk, dialektikus tételt, vagy paradoxont fogalmaz meg. Az első tétel így hangzik: a keresztény ember mindenkitől szabad a hit által, de a keresztény ember, ez a másik tétel, mindenkinek szolgálja a szeretet által. Szabadok vagyunk a hit által, senki nem léphet közénk és az Úristen közé, mégis szolgák vagyunk, egymás szeretetben kell szolgálnunk. Hadd térjek ki én is röviden egy mai aktualitásra, az iszlám fenyegetettségre, Luther Márton írásai segítségével. Luther korában a 16. században a török veszély, a mohamedán fenyegetés, amely őt annyira foglalkoztatta, egész Európa számára leselkedő volt. Luther is az írásaiban, prédikációiban, asztali beszélgetéseiben újra és újra visszatér erre. Hogyan értelmezi ő ezt az iszlám fenyegetettséget? Ő szerinte Mohamed Isten büntető eszköze a pogánnyá vált Európára, sőt, a pogánnyá vált egyház ellen. A törököt Isten, mondja Luther, a mi gonoszságunk ostorául használja. Németországot fájó szívvel említi, hogy balsors síralom és nyomorúság sújtja Németországot a török által sokféle bűneik miatt, de még Magyarországra is kitekint Luther, amikor azt mondja, ezért jön a török Isten büntető veszélye Magyarországra. Egy lutheri irat ezt a címet viseli: intés imádkozásra a török ellen. Ebben azt írja: az az örökös kiabálás, hogy a török rettenetes zsarnok nem segít semmit, hanem ezt mondja, ha segíteni akarunk magunkon, bánjuk meg bűneinket, és tegyük jóvá a gonoszságokat. Ha ma Európát fenyegeti az iszlám, és én is úgy látom, hogy a számadatok alapján, a születési adatok alapján, a vallásnak a jellemzői alapján valóban fönnáll az a veszély, hogy Európában visszaszorul a kereszténység. De ha csupán sopánkodunk ezen, és a külső hatalmakat hibáztatjuk, és egyfajta bezárkózással próbálunk védekezni, az nem segít, hanem Luther nyomán, hadd mondjam azt, föl kell ismernünk, hogy Isten a megtérésünkre küldte a pogány veszedelmet, az iszlám hódítást, mert ha nem térünk meg, akkor elveszünk. Ha megtérünk, akkor Isten tehet csodát. Ne a külső körülményeket hibáztassuk állandóan, hanem személyesen a magunk hitéletét erősítsük. És egy egész aktuális kitérőt hadd tegyek. Tegnap szembesültünk az egyházak körében, még nem volt időnk ökumenikus keretben erről egyeztetni, kormányunk vezetőivel pedig pláne nem, de tegnap szembesültünk az 1%-os adófelajánlások eredményével. Lehet, hogy többen már látták ezeket az adatokat. Fájdalmas, hogy mindegyik egyháznak, nagyobb egyháznak legalább 20%-kal visszaesett az a bevétele, amelyet a felajánlott adó 1%-ból kaphat. Lehet azt mondani, hogy megváltoztak az adó jogszabályok. Önmagában a kormánynak egy tisztességes és pozitív támogatása, egyház támogatása, vagy társadalom támogatása lenne emögött, hogy a nagycsaládosok például nem adóznak, vagy kevesbé adóznak, vagy hogy könnyebb az adóbevallást elkészíteni, hogyha NAV-ra bízzuk, de mégis helyettünk nem végzi el senki az egyház támogatásának a munkáját. Ne másra mutogassunk, ne a külső felelősséget keressük, hanem vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy támogatjuk-e eléggé, akár anyagilag is a felekezeteinket, vagy csak az államtól, vagy külső segítségtől kérünk támogatást. Valaki azt mondta, az embernek utoljára a pénztárcája tér meg, jó lenne, hogyha ez az egyházi elköteleződésünk anyagiakban is megmutatkozna, és ez a mostani, tegnapi adat, amelyről nyilván még sokat fogunk beszélni, ilyen értelemben alarmíroz bennünket. Még a török kérdés, hogy befejezzem, és lassan a beszéden végére érek. 1541. Nem csak Buda eleste, hanem egy jelentős dátum, ugyanebben az esztendőben, 1541-ben Szilveszter János Sárváron, lefordítja az új szövetséget, és kézbe adja nyomtatott könyvként. Ez is egyfajta keresztény hitvédelem. A törökkel szemben is, az iszlám hódítással szemben is, hogy Isten igéjét fölszabadítja, kézbe teszi, olvasásra kínálja, mi is éljünk azzal a lehetőséggel, hogy Isten igéjéből élhetünk, és ez lehet a mi hitvédelmünk erős forrása. Johannita elköteleződésem is van, nem egyedül vagyok a teremben, mint ahogyan a máltaiak közül is sokan itt vannak. A johanniták és a máltaiak két szempontot érvényesítenek 1000 éves gyakorlatukban. Egyrészt a hitvédelmet, másrészt pedig az irgalmasság cselekedeteit. 2017-ben mind a kettőre szükség van. Védeni mi a hitünket Európában és Magyarországon, megtenni mindent a keresztény értékek megmaradásáért, ugyanakkor ezzel egyidejűleg az irgalmasságot kell cselekednünk, úgy, ahogyan ebben a rendi imában is mondjuk, Urunk, a gyöngét támogasd, a gyöngét támogasd. Mit jelent mindez magyarként átélni? Nem tudom másképpen megfogalmazni, mint ahogyan egy Lirikus naplójában című írásában Pilinszky János tette, ezt írja, a hazát csak egyféleképpen lehet és szabad szeretni, úgy, ahogyan a népdalokban, Homérosznál, vagy az evangéliumok szenvedés történetében olvashatjuk. A hazát egyedül részvéttel lehet és szabad szeretni, írja Pilinszky János. Milyen jó volt, hogy a himnusz éneklésével kezdtük, Isten áld meg a magyart. Énekeljük máskor is, és imádkozzuk máskor is. De ne felejtsük el, hogy ennek a himnusznak az utolsó verszaka csak egy nagyon pici módosítással, de már máshova teszi a hangsúlyt. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart, tengerén kínjának. A hazát csak szánalommal, irgalommal lehet szeretni. Legyünk ezért mi is a hitvédelem mellett az irgalom emberei. És halljuk meg a cselekedetek könyve nyomán a ma távoli macedón férfiú segélyhívását, jöjj, siess segítségünkre. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Az elmúlt percekben Fabin Tamás evangélikus püspök előadását hallották a Keresztény Értelmiségek Szövetségének 11. kongresszusán.
Hírek.
Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Németh Zsuzsa. Ferenc pápa hétfőn részvétáviratot küldött Las Vegas püspökének.